Köszöntöm a hallgatókat, ez itt az Eredet. Én Somodi Solymos Eszter vagyok, és mindenkit szeretnék köszönteni a szerkesztőm Kovács Klára nevében is. Ismét vendéggel érkeztem, ezúttal Zékány Krisztinát köszönthetem itt a stúdiónkban, a Magyarság Kutatóintézet Nyelvtörténeti Kutatóközpontjának tudományos főmunkatársát, és aki az Ungvári Nemzeti Egyetem Magyar Filológiai Tanszékének vezetője. Köszöntöm itt.
Jó reggelt kívánok, köszönöm szépen a meghívást.
És hát, hogy mi is lesz a témánk, a sok nemzetiségű környezeti hatásokról közérthetően, avagy hány nyelven értjük meg egymást Kárpátalján, de mielőtt erre rátérnénk, egy kicsit személyes kérdéssel kezdeném, hogy hogyan került kapcsolatba a Magyarság Kutató Intézettel, ez mindig fontos kérdés nekünk a vendégeinktől.
Hát a Magyarság Kutató Intézet egyes munkatársait én már évek óta ismertem, és amikor kitört a háború, én azelőtt nap egy könyvbemutatón vettem részt a Magyarság Kutató Intézetben. És másnap reggel már nem tudtam hazamenni. Azt mondta a fiam reggel, hogy anyuci, nem mély haza, maradsz itthon, illetve hát nála itthon Budapesten. És egy idő után szóltak, jelezték a Magyarság Kutató Intézetből, hogy ők nagyon szívesen átvennének engem, hogyha úgy gondolom, hogy el akarok jönni Kárpátaljáról, és hónapokba telt, míg kialakult az a kapcsolat, az a munkakapcsolat, amiben aztán végül is sikerült megoldanunk. Nem jöttem el Kárpátaljáról, tehát én otthaza lakom, Ungváron magyar filológiai tanszéket vezetem, tanítunk, de bedolgozok ide is a Magyarság Kutató Intézetbe.
Hát akkor örülünk, hogy most ebben a témában ön áll majd a rendelkezésünkre. A Magyarság Kutató Intézet Magyar Nyelvtörténeti Kutatóközpontja egyik programjának az a célja, hogy összegyűjtse és feldolgozza a Kárpát-medencei nem magyar nyelvek és nyelvjárásokba bekerült magyar elemeket, szavakat. Hol tart jelenleg ez a kutatás, és mire derült eddig fény?
Hát a kutatás viszonylag a kezdeti fázisában tart. Tehát ott tartunk jelenleg, hogy a munkatársakkal együtt az adatbázist kezdtük el összegyűjteni. Körülbelül 100 szót vittünk be a rendszerbe, tehát van egy rendszerünk, amiben gyűjtögetjük a szavakat, illetve hát elkezdtünk belőle most már publikálni, és néhány tanulmányunk, néhány cikkünk már megjelent, amiben rendszerezzük az eddig elvégzett munkát, illetve csoportosítjuk az eddig összegyűlt anyagot, aminek lesz egy történeti vetülete, illetve más nyelvekre is, tehát ugye az én szempontomból a magyar és ukrán, illetve a Kárpátalján élő nemzetiségek nyelvébe bekerült magyar szóállomány az érdekes. Viszont majd tovább, a jövőben majd kivetítjük ezt a folyamatot más nyelvekre is, a régió más nem magyar nemzetiségű lakosságának a nyelvére.
Ami eddig a rendelkezésükre állnak információk az alapján, tud nekem néhány szó összetételt mondani, hogy mik fordulnak elő?
Ó, hát rengeteget. Én ebbe élek. Tehát a kárpátaljai lakosról, tehát nem magyarok nyelvéről beszélünk, hanem egy kevert nyelvről, amit a kárpátaljaiak használnak. Így is mondjuk, hogy pozakárpátszki kárpátaljai nyelven beszélünk. Úgy vegyítem, úgy alakítom, ahogy én szeretem. Tehát ennél ezért jó ez a nyelv, mert könnyen ragad. Tehát mindenki a saját nyelvéből annyit tesz be, amennyit szeretne, illetve amennyit a hallgatótársa vagy beszédpartnere ismer, használ. És például nagyon jellemző az, hogy 2-3 nyelvből összevont szókapcsolatokat használok. Azt mondom magyarul, hogy le a kalappal. Azt mondom szlovákul, hogy klobuk dolu. És azt mondom kárpátaljai nyelven, hogy kalábdolu, le a kalappal. És ezt valószínűleg aki helybéli, az meg fogja érteni. Vagy azt mondom, hogy cetobi ne fánké jiszté, ugye a fánk a magyar szó. Tehát ez neked nem olyan egyszerű dolog, nem olyan, mint egy fánkot megenni. Vagy majd szávú védeme, majd találkozunk, majd látjuk egymást. Meg hát a magyar ember is rengeteg szláv, ugye valamikor orosz nyelvi közvetítéssel, most pedig az ukrán jellemzően hivatalos nyelvből átvett szót, szófordulatot, szókapcsolatot használ. Paszport, ugye az közismert szó, a bánka, üveg, a bulocska, tehát ez egy péksütemény általánosan használt kifejezések közé tartoznak.
Nagyon érdekes ezeket összegyűjteni, és mindig az is érdekli az embereket, hogy hogy lehet ezeket felmérni, hogyan bukkannak föl. Milyen korábbi tudományos munkákból lehet például meríteni a kutatás során? Nyilván saját tapasztalatból is, de hát eddigi kutatásokból is.
A saját tapasztalata mérvadó. Tehát az ember, hogyha így gondolkozik, akkor könnyen rááll a tolla meg a nyelve. Szakirodalma is van természetesen, mert gyakorlatilag amióta Kárpátalján tudományosságról beszélünk, és nyelvek közötti kapcsolatról beszélünk, mindig volt rá jelentkező tudós, aki szívesen foglalkozott vele. A Magyar Filológiai Tanszéken Lizenec Péter professzor úr kezdte nyelvi kapcsolatok témában évtizedekkel ezelőtt, aztán őt, az ő munkásságát egészítették ki a tanszék későbbi munkatársai, Horváth Katalin, Györke Magdolna, Kótyuk Pista bácsi, illetve amikor megnyílt a Kárpátaljai Magyar Főiskola Beregszázban, ott is a magyar-ukrán filológusok, tehát a filológiai tanszék munkatársai mai napig foglalkoznak a témával, és publikálnak.
Említette egy saját tapasztalat, ezt akkor úgy képzeljük el, hogy szükséges ehhez a tudományos munkához akkor az, hogy az adott területen is járjanak, és találkozzanak az emberekkel, megfigyeljék a beszédüket?
Hát minden kutató munkához szükséges az, hogy otthon legyek benne. Itt talán még jobban, még erősebben, hiszen hallás után kell megértenem, elcsíptem például a magyar kifejezéseket egy-egy mondatban. Kell, hogy értsem a nyelvet. Nem csak a kárpátaljait, hanem kell egy kicsit értenem szlovákul, ukránul, románul, kicsit svábul, oroszul természetesen, mert a régióban jellemző, hogy oroszul mindenki beszélt, vagy beszél mai napig.
Összetett feladat akkor ez, és sok nyelv is szükséges hozzá.
Igen, de nálunk ez abszolút spontán jelenség, tehát nálunk ez egy természetes jelenség. Valószínűleg, hát ugye abból adódik, hogy a régió nagyon jó fekvésű. Ugye mai napig is 4 országgal határos, Lengyelország, Szlovákia, Románia, Magyarországgal határos, viszont a történelmet, ha nézzük, akkor Kárpátalján a történelmi háttérre az a jellemző, hogy nagyon erős volt a politikai változékonyság. Az elmúlt 100 évben 17-szer változott a politikai rendszer. Ha a nyelveket, az államnyelvek szempontjából nézzük a kérdést, akkor 6-szor változott. 895-től 1920-ig Magyar Királyság része, Kárpátalja, 920-tól 38-39-ig Csehszlovákia, 39-től 44-ig újra a Magyar Királyság része, 44-45 között Csehszlovákia része, és már szovjet megszállás, 45 és 91 között egy hosszú szakasz. Szovjetunió része, ugye USSK néven, és 91-től a független Ukrajna része, Kárpátalja. Minden politikai hatalomváltás hozta magával tehát az újabb hivatalos nyelvet, a nyelvi tájkép változását, tehát az utcanevek, hivatalok elnevezése, amellett, hogy a hivatalban az adott államnyelvet kellett használni, gyakorlatilag egyik napról a másikra. És ez megint csak meghagyta a nyelvben, a pazakárpátszki nyelvben is a nyomait.
Akkor mondhatjuk azt, hogy tulajdonképpen az, hogy ennyi nyelvi szóösszetétel megfigyelhető legyen a más nemzeteknél is, akkor ez a sok változás is lehetővé tette.
Természetesen. Amellett, hogy őshonos népek közül is, ugye azt mondjuk, hogy egy 4-5 szinte áll, mindenhol jelen van, tehát az ukrán, orosz, magyar, az az egész Kárpátalja területén van. Munkács környékén még talán mindig vannak néhányan németek, svábok, Szlatina környékén románok, Ungvár környékén meg egy kicsit szlovákok, tehát ezek variálódnak egymással.
Visszavezethetők-e ezek a kifejezések addig, amíg még Kárpátalja Magyarország része volt? Van ott egy nagy vízválasztó vonal, amikortól nagyobb változás figyelhető meg?
A nyelvek keveredése, a nációk keveredése, a kultúrák keveredése nem politika függő. Azt szoktuk mondani, hogy a kárpátalja ember ilyen szempontból toleráns, tehát nálunk nincsenek nemzetiségi villogások. Nem nagyon tudok olyan falut, járást, várost, ahol szín tiszta egy népesség élne. Tehát a népesség keveredés az olyannyira jellemző, hogyha egy családi asztalhoz nagyobb ünnepekkor leülnek a családtagok, akkor az a beszélgetés valószínűleg 2-3 nyelven fog folytatódni. Mert mindenhová beházasodott más náció gyereke, és hogyha majd gyerekem születik, akkor ha ügyes vagyok és okos vagyok, akkor valószínűleg anyuka és apuka nyelvét és kultúráját, és a nagyszülők is besegítenek, az ő nyelvüket, kultúrájukat is vinni fogja tovább. Lehet, hogy nem aktívan. Tehát lehet, hogy nem fog 2-3 nyelvet folyékonyan beszélni, bár abszolút normális jelenség ez is, hogy anyukához egyik nyelven szól, apukához pedig automatikusan más nyelven szól az a gyerek, aki most tanul beszélni, hiszen ilyenkor fogékonyabb a nyelvekre is kiskorába. De a kultúrát biztos, hogy megőrzi. Tehát az napi kapcsolatban van. Ha kimegy az utcára, ha az óvodába megy, ha bemegy a boltba és köszön, akkor valószínűleg azon a nyelven fognak neki visszaköszönni. És mondom, ez megint csak nem politika függő, és addig, amíg ezt ő kiválaszthatja, hogy milyen nemzeti identitású, vagy mennyire kevert identitású, amíg ezt nem próbálják szabályozni törvényekkel, addig ez működő folyamat, ezt tudjuk, vagy látjuk 1000 éven keresztül.
A szavak mienségét is vizsgálják, milyen arányban fordulnak elő tőszavak és a bővítmények milyenek? A bővítményt például ugyanúgy használják, mint a magyarországi magyarok, vagy máshogy?
Mivel kevert a nyelv, általában a tőszót átveszi egyik nyelv a másikból, és hogyha eléggé belefinomodik az én nyelvembe az idegen szó, tehát eléggé meggyökeresedik, használom viszonylag kötetlenül, akkor elkezdek vele építeni. Tehát ugye én földrajznevekkel foglalkozom, térképre rávetítve láttam nem egyszer, nem kétszer felírva, hogy zakertjánki, a kert, a szótő, a zá, meg a toldalék az ugye az idegen nyelvi. Tehát ezt tudom variálni, hogy egy-két-három nyelven építem fel ugyanazt az egy földrajznevet, és adom tovább. Hogyha már neveknél tartunk, akkor ezt még jobban megvariálta egy kicsit a történelem. Ugye az én anyám, amikor mi együtt megyünk valahol, akkor az én anyám a Sztálin térre megy, én az Újraegyesülés térre, a Vasszaegyi Nyenyára, és az én lányom a Petőfi térre, és együtt megyünk. Tehát ennyire variálódott. Megmaradnak a régi nevek, mindenféleképpen megmaradnak. Ahogy az, ugye mi magyarul beszélünk otthon, de amikor gyűjtőmunkára voltunk, és neveket gyűjtöttünk, meg régi történeteket gyűjtöttünk, akkor nem egyszer fordult elő, abszolút nem magyar közegben, környezetben, hogy az idős néni bácsi még el tudja mondani a hiszek egyet. Mert ő még magyar iskolába járt egy ideig, és neki minden reggel el kellett mondani. Megmaradt. Valószínűleg továbbadta. Ha nem az egész történetet, ha nem az egész történetét az életének, akkor is az ő gyereke, az ő unokája még ezt megéli. Tehát abszolút mondható az, amit általánosan ismert a kárpátaljairól. Egyszer az, hogy a jéghátán is megél, a másik meg az, hogy abszolút toleráns, bárhová keveredik a világba.
Előfordulhat az, hogy például, hogyha én Kárpátalján járok, akkor ha a nyelvet nem is ismerem, de akadhatnak olyan párbeszéd szituációk, ahol a tőszavakból nagyjából akkor ezek szerint megérteném, hogy milyen beszélgetés zajlik.
A lényeget valószínűleg megérteni, de nyitottak a mi embereink, tehát valószínűleg váltanának egy magyarhoz közelebbi nyelvhez, tehát nem tisztán, mert valószínűleg, aki nem tisztán beszél, az nem fog megszólalni magyarul, de biztos, hogy az ő családjában is lesz olyan magyar, akitől ő tanulhatott magyarul, és kézzel-lábbal, de megértik egymást, igen, tehát valószínűleg megérteni.
Akkor tudnak váltani tulajdonképpen a kevert nyelv és a magyar nyelv között is. Tehát ha érzékelik, hogy én csak tisztán a magyar nyelvet beszélem napjainkban, akkor ők tudnak azonnal váltani.
Valószínűleg valamilyen szinten tudnak váltani. Az, hogy mennyire kevert nyelven beszélek én kárpátaljai magyarként, azt meg jellemzően én osztom be, vagy én rendezem otthon a családtagjaimmal, és én állapítom meg, hogy milyen nemzeti identitásom, milyen kultúrát képviselek, milyen konyhát viszek, és hogyan beszélek. Tehát ez egy abszolút normális jelenség a mi világunkban.
Ezek a szavak hol tartanak a nyelvben való meghonosodásban?
Hát melyik hol? Tehát nagyon sok olyan arhaizmusunk van, amit a öregek ismernek, tehát a régi katonai nyelvből, magyar katonai nyelvből, régi világ letűnt emlékeit ismerik, régi szavakat, arhaikus szavakat ismernek, használnak. Aztán a mi időnkben, ugye ez már megfordult ez a folyamat, és mi használjuk a szláv kifejezéseket, egy ideig oroszt, illetve hát akkor is ukránt is, mert jellemző a közvetlen környezetünkre az ukrán, most pedig ugye az ukrán neologizmusokat vesszük át, vagy hát nekünk neologizmus. Amíg érzem az idegenségét, addig csak szóként fogom használni. Amikor már beleolvad a nyelvembe, akkor pedig már abszolút fogom tudni használni, hiszen szláv nyelvet mindig, minden korszakban vett át a magyarság, gondoljunk csak a napok nevére. Ugye a hétfők, a kedd az még talán magyar, vagy magyar, de a szerda, csütörtök, péntek, szombat az szinte biztos, hogy szláv, de ki tudja, tehát ki érzi ezt ma már. Tehát amikor már beleolvad, akkor bátran használom mindenféle ellenérzés nélkül.
Igen, azt is fontos megjegyezni, hogy ezek az átvételek oda-vissza történnek, tehát, hogy mi is vettünk át szavakat, mint ahogy ők is vettek.
Néhány ezret, igen. Tízezret, százezret, ki tudja mennyit, rengeteget. Tehát kultúrával, vallással, mindennapokkal, lakberendezéssel, mezőgazdasággal kapcsolatos, földműveléssel kapcsolatos szavaink, kifejezéseink, rengeteg van szláv eredetű.
Egyébként ön szerint megfigyelhető adott területen, hogy adott tájegységen, hogy mely terület szavai, mely témakör szavai az, ahol a legtöbbet vettek át a magyar nyelvből. Például, ahol a mezőgazdasága jellemző, ott érezhetően a mezőgazdaság nagyon sok tőlünk átvett szót tartalmaz, vagy ahol ugye említette, a honvédelem területén a honvédség is vett át katonai szakszavakat, vagy szavakat tőlünk. Lehet így is megfigyelni, hogy egy adott területre mi a legjellemzőbb?
Szerintem ez egyénfüggő, vagy az egyénnek a hivatását, vagy a mindennapjait, vagy a gyerekkorát, és hogyha ezt onnan hozza, ezt a tudását onnan hozza, ez a függvény a dolognak. Nem mondhatom, hogy csak bizonyos területre jellemző. Benne élünk, benne lakunk, a mindennapjainkra jellemző az, hogy egymás nyelvét használjuk. Például a konyhában nagyon jellemző, hogy nem csak az ételek receptjeit veszem át, hanem a megnevezéseket is, már csak azért is, mert úgy van ráírva a csomagoló papírjára a dolognak, amit megveszek. Tehát ez a, amit látok, szinte biztos, hogy úgy fogom néven említeni, úgy fogom elkérni az üzletbe, hogy kérek grecskát.
Az mi?
Tatárka. Úgy hívják, hogy hajdinakása.
Ó, ugye? Így megvan, igen.
De nálunk grecska. Vagy butélkát kérek, tehát üveget kérek, és nem mondhatom azt, hogy bizonyos szakterületek, vagy bizonyos területek ebben előbbre járnak, vagy nem. Attól függ, hogy mennyire van kapcsolatom más nemzetek képviselőivel, az adott területre vetítve.
Ugye beszéltünk arról, hogy a családon belül nagyon gyakran, például ön is azt említette, hogy magyarul beszélnek. Előfordulhat még, hogy vannak olyan hagyományőrző körök, ahol szintén tudják őrizni a magyar nyelvet. Gondolok itt például néptánc, zenés estre, vagy pedig hasonlókra. Tehát gondolhatunk ilyenre is, ami elősegíti azt, hogy átragadjanak a magyar szavak?
Hát jó esetben igen. Amikor még én jártam iskolába, akkor az volt a jellemző, hogy a magyar iskolában, a magyar osztályban volt 4-5 olyan gyerek, aki csak az iskolában beszélt magyarul. Ez az arány azóta megváltozott, az én gyerekeim, osztálytársai közül jó, ha 4-5 volt, aki magyarul beszélt otthon, Ungváron. Szükséges ilyen alkalmakat megszervezni, ugye magyar szakos tanárként én ezt mondhatom, tehát az iskolának, az óvodának, már az iskolának szükséges erre nagyon odafigyelni, hogy a magyar identitását, ami nem biztos, mondom, hogy csak magyar, mert valószínűleg nem csak színmagyar, egy kicsit erősítsük, vagy legrosszabb esetben mi adjuk meg neki. Nagyon sokszor van olyan, hogy a gyerek nem magyar környezetből jön. És mire befejezi az iskolát, magyarnak érzi magát, vagy magyarnak is érzi magát, és nagyon sokszor ezen a vonalon indul el. Ugye említettem, hogy határok mentén van Kárpátalja. Nagyon nagy az átjárhatóság ilyen szempontból. Jönnek, mennek a népek, nációk. Kárpátaljaik is a legritkább esetben, ugye az utóbbi évek meg ezt támasztják alá, hogy mennek a világnak, és nagyon sokan azt a magyarságukat, vagy ukránságukat, vagy szlovákságukat hozva Magyarországra, Szlovákiába fognak átköltözni felnőtt fejjel, vagy akár gyerek fejjel már.
Ugye a szavak meghonosodásáról beszélünk, de közben globálisan is mindenki küzd azért, hogy a nyelvét meg tudja őrizni. Mindenki persze túlzás, hiszen most már az internet világa miatt nagyon sok szót angol nyelven veszünk át, vagy nincs is anyanyelvi szintű megfelelő szóra. De akkor mondhatjuk, hogy miközben a meghonosodást figyeljük, arra is nagyon figyelni kell, hogy ne halljanak ki ezek a szavak.
Természetesen. Tehát, hogyha nem gondozzuk, nem őrizzük, akkor idővel ez az asszimiláció, vagy talán csak az igénytelenség, mert valahol ott kezdődik a dolog, elbúrjázik. Igen, tehát vigyázni kell, azért van a pedagógusnak szerepe, meg az anyának otthon, tehát a család, a környezet nagyon erősen dominál, vagy vezeti arra fel a nyelvhasználót, hogy majd válasszon.
A kutatás azért is nagyon fontos, és az a gyűjtés is, amit önök végeznek, de hogy képzeljük el, amikor jön ez a sok szó, gyűjtik, hogyan rendszerezik egyáltalán, rendszerezik-e?
Még nem tartunk ott, hogy rendszerezzük. Tehát ott tartunk, hogy kigyűjtjük, ugye az én esetemben azokat a szavakat, amelyek magyar szavakként, jellemzően az ukrán, ruszin, pozakárpátszki nyelvben honosodtak meg. Ezeket csipegetem össze, teszem bele egy rendszerbe, és megállapítom, hogy milyen hangtani változásokon ment keresztül, tehát formailag ugyanúgy hangzik-e vagy sem, jelentéstani változáson keresztül ment-e. Nagyon sokszor csak speciális jelentésben kerül át egy-egy szó. Tehát nem az én magyar fejem, magyar gondolkodásom által megszokott jelentésében, hanem valamilyen újabb jelentésében. Tehát ezekre kell odafigyelni.
Elrepült ez a fél óra, és hát nagyon szépen köszönöm, hogy Zékány Krisztina rendelkezésünkre állt, és hát a legnagyobb tanulság, hogy őrizzük a nyelvet, a nyelvünket. Köszönöm szépen a Magyarság Kutató Intézet Nyelvtörténeti Kutatóközpontjának tudományos főmunkatársának, aki az Ungvári Nemzeti Egyetem Magyar Filológiai Tanszékének vezetője is, hogy eljött hozzánk és megosztotta a kutatás részleteit. Köszönöm szépen.
Nagyon szépen köszönöm a meghívást.
A hallgatóktól búcsúzom, egy hét múlva tartsanak velünk ismét, hiszen az eredet újabb része következik. Viszont hallásra!